Beyinden o zişten de Tiktirten et elmúlt esztendőkre, sorsunkat az úton áldása kísérte, de ha elcsükkednék, sár törne a kicsit, akkor is Istené legyen a dicsőség. Nem
Isten hozta a kedves testvéreket, áldás békességet kívánok új évünk első vasárnapi Isten tiszteletén. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott az Úr, Izrael Istene, aki csodákat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket. Első énekünk 42. Zsoltárunk lesz. Énekeljük a Zsoltárnak első, második és utolsó 7. versét. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én, Istenem, szomjúhoz égél lelkem, vajon színed elejében, mikor jutok élő Isten. Könyhullatás imén nékem, kenyerem éjjel-nappal, midőn azt kérték én tőlem, hol Istened kit vártál, ezen lelkem kihontom, és házadat óhajtom, hol a hívek seregében, örvendek szép éneklésben. Én lelkem mire csüggetszel, mit kesergesz ennyire? Bízzál Istenben, nem hágy el, kiben örvendek végre. Ki nekem szemlátomást nyújt, kedves szabadulást, nyilván megmutatja nékem, hogy csak ő az én Istenem.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, a mennyei seregekkel együtt mondjuk, hisszük, valljuk, szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Teljes, mint az egész föld az ő dicsőségével. Tiéd a dicséret és a dicsőség, Urunk, ez esztendő első óráiban, első napjaiban, mikor veled szeretnénk indulni, a te fénylő dicsőségedet látni, ragaszkodni a te igédhez, követni a te fiadat, lelkedet szívünkbe fogadni. Szent vagy, Urunk! Szent vagy, ha te szentséged egyszerre vonz, és taszít bennünket. Vonz, mert szeretnénk megváltozni, szeretnénk új életet kezdeni, szeretnénk megújulni, szeretnénk meghallani a kürtnek szavát, és egyszerre rémületet kelt a mi szívünkben, mert akkor annyi mindennek változnia kellene valóságosan. Nem csak a leírásban, hanem a mindennapokban. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi földhöz ragadt emberek vagyunk. Amikor terveket készítünk, a jövőt boncolgatjuk, akkor is legtöbbször csak dolgokat, talán eseményeket keresünk és tervezünk benne. Ez esztendő arra bátorít bennünket, hogy téged keressünk. A te akaratodat kutassuk, meglássuk a te irgalmasságodat, bűségedet és szeretetedet. Urunk, megvalljuk neked, hogy földhöz ragadtak vagyunk abban az értelemben is, hogy meghatározzák mindennapjainkat a sajtóból jövő hírek, információk, meghatározza mindennapunkat az izgalom, a bizonytalanság, a félelem és a kétségbeesés is. Jó hallanunk, tudnunk, hogy te ebben a helyzetben újat készítettél a te fiadban, Jézus Krisztusban. Jelents ki magadat nekünk újra és újra a fiúban, a lélek által, hogy megismerjünk téged, megismerjük azt, aki szeret, megismerjük azt, aki lélek. Készíts bennünket, Urunk, a mindennapok küzdelmére, harcára, a te igéddel, szólj most szent lelked által. kérünk, hogy védj lakozást a mi szívünkben. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Jóel próféta könyvében, a 3. fejezetben.
Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és a szolgáló lányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Bért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, ahogyan megmondta az Úr, és azok megmenekülnek, akiket elhív az Úr. Amen.
Testvéreim, még egy igét olvasok Lukács evangéliumából a 11. fejezetből, a 9. verssel kezdődő szakaszt a 12-ig. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk, és hallottuk Jóel próféta könyvéből az igét január 1-én a kürtök megfújásáról volt szó, az indulásról, hogy Isten egy nyomorúságos helyzet után kárpótolja az ő népét. 1906. november 3-án a Nemzetközi Rádió Táv Irányítási Egyezmény aláírásával megszületett az egységes segélyhívó jel a Morze ABC szerint. Bár a legtöbben úgy tudjuk, hogy az SOS az azt jelenti, mentsétek meg lelkeinket, mégis számos értelmezési magyarázat született, hogy mit jelenthet ez az SOS. Van, aki azt mondja, hogy ez azt jelenti, mentsétek meg hajónkat, vagy küldjetek megmentők, vagy szüntessétek meg a többi jelzést, vagy küldjetek segítséget, ez mind-mind elsősorban az angol nyelvnek a rövidítéseiből fakad. Valójában nem szeretnék mítosz romboló lenni, de a leírások szerint az SOS rövidítés egyikre sem igaz. Egy vészjelről van szó. Arról a vészjelről van szó, amelynek a Morze ABC szerint SOS egybeírva a jelentése, 3 rövid, 3 hosszú, majd ismét 3 rövid morze jel. Ez egy nagyon egyszerű és egy pontosan megjegyezhető ritmus. De a lényege ennek a morze jelnek, bár szívemhez közel áll az a magyarázat, hogy mentsétek meg lelkeinket, a bajba jutott ember segélyhívója ez. Amikor az elveszettségben az ember kiált, segítségért kiált, ilyen egyszerű jelekkel. 3 rövid, 3 hosszú, és három rövid. Az élet segélyhívó ritmusa ez, amit tapasztalunk, és ritkán mi magunk is gyakorlunk. És persze azért volt számomra ez nagyon fontos, mert ez az igen valahogyan erről szól. Arról szól, hogy Joel prófét a könyvében egy nyomorúságos helyzetben valami változásnak kell történnie. Már január 1-én is mondtam, hogy egy természeti csapásról van szó, elsődlegesen az Isten igéjét értelmezve és olvasva. Ott és akkor sáskajárásról. Hadd mondjam így, amikor mindent tarol ez a rovar. Amikor mindent megemészt. Amikor nincs kilátása, nincs jövőképe az embernek. Ennél van még a sáska járással kapcsolatban egy nehezebb képe a Szentírásnak, amikor a 10 csapás történetét olvassuk, és ott a jég és a sáska összekapcsolódik, hogy amit meghagy az egyik, azt elpusztítja a másik. Ebben a helyzetben kell kiáltani, segítségért szólni. És azt olvastuk január 1-én Isten igéjében, Joel prófét a könyvében, mint egy bátorítóul erre az esztendőre, hogy Isten megszánja az ő népét, szereti az övéit, odafordul hozzájuk, és utána pedig bőség érkezik, kárpótlás. Isten visszaadja azokat az órákat, visszaadja azokat az éveket, visszaadja azokat a hónapokat, amelyeket az ember rettegésben és kilátástalanságban töltött el. Mert milyen jó, hogy nekünk ilyen Istenünk van. És egészen bizonyos az is, hogy életünket meghatározza valahogyan ez az érzés, hogy mindazt, amit elveszítettünk, azt vissza kell kapnunk. Maga a kárpótlásnak a fogalma is ezt jelentette a politikai közéletben a 90-es éveknek az elején. Amit elveszített egy család, azt vissza kellett kapnia valamilyen formában. Én magam is emlékszem nagyapámnak ezekre a belső vívódásaira, dolgaira. Emlékszem arra, ahogyan egy falu népe, kisebb közössége összegyűlt, és ők maguk állapodtak meg abban, mivel tudták, hogy korábban melyik föld kié volt, hogy nem licitálnak egyik vagy másiknak a földjére, hanem mindenki a sajátját szeretné majd visszakapni, visszavásárolni a kárpótlási jegyekkel. Aztán persze tudjuk, hogy ez egészen másképpen alakult nagyban. De az alapszándék ez volt, a csapás, a nyomorúság, a nincstelenség után visszakapni azt, ami a miénk. És az legtöbbször az imádságban is erre utaltam, mi anyagi dolgokban szeretnénk megkapni és meglátni. Isten igéje erről is beszél, nem tilos ez, Joel prófét a könyve, amikor a bőséget leírja, akkor beszél a mustnak az áradásáról, beszél arról, hogy a természet újra élet, hogy lesz újra bőséges termés, hogy nem lesz belőle hiány. Milyen jó dolog ez, hogy Isten ezt ígéri a külső dolgokkal kapcsolatban is. De vajon ad-e Isten valami többet? Ad-e hozzá? Vagy megkoronázza-e mindazt, amit a bőségben az övéinek ígért? Az elmúlt időszakban már kezünkbe került, most így mondom, az elmúlt egy esztendőben egy olyan bibliai történet, ahol Jézushoz fordulnak segítségül beteg emberek, leprások, nyomorultak, könyörülj rajtunk, szól az imádságuk, és szólt a mi imádságunk is a járványnak a kezdetekor. És utána azt tapasztaltuk, hogy Jézus meggyógyítja a 10 leprást, és amikor a 10 leprás megmutatja magát a papoknak, hogy valóban tiszták, hogy már nincs rajtuk folt, hogy most már negatív az eredményük, mondhatnánk a mai képpel, akkor csak egy megy vissza oda hozzá, hogy megköszönje. Azaz, hogy fontos volt a testi gyógyulás. Milyen jó, hogy Isten ad testi gyógyulást. Milyen jó, hogy Isten, tudjuk, a mi gyülekezetünkből többeket megőrzött, megóvott, fölállította a betegségből, akár a koronavírusnak a betegségéből. De vajon van-e valami több? Van-e olyan, ami nem csak ehhez a földihez, ami testünkhöz, materiánkhoz köt? Van-e lelki erősödés? Van-e lélekben növekedés? Mert az az egy samáriai nem elégedett meg azzal, amit a testi jelent neki. A fizikai gyógyulás jelent neki. Mert az az egy, az a samáriai nem elégedett meg azzal, hogy megnyíltak az ajtók, hogy újra lehetett menni, hanem hálát akart adni. Tudjátok, testvérek, van olyan, amikor az ember elakad Isten ajándékában. Csak az egészség, semmi más nem számít, mondtuk az elmúlt hetekben, hónapokban. Csak a gyermek, csak a nyugalom. És amikor ezt megkapom, akkor utána mi történik? Van-e tovább? Van-e gyarapodás? Van-e lépés Isten irgalma után? Erről szól ez a felolvasott, igen, felolvasott fejezet. Isten az anyagi dolgok után a lelki felé fordítja a mi tekintetünket. És elmondja, hogy ő maga a lélek, és elmondja azt, hogy az élet több, mint az eledel. Isten azt ígéri, hogy kiárasztja az ő lelkét. Megkoronázza önmagával az embernek az életét. Bőség jön, áldás, és maga az élő Isten. Akarod-e ezt? Hadd kérdezzem, az új év első vasárnapi Isten tiszteletén, merre járnak a gondolataid? Milyen a lelked? Merre tartasz most lelkileg? Mert nem könnyű erre válaszolni. Megesik velem is nagyon sokszor, hogy ott ülök egy-egy ige fölött, gondolkodom, hogy vajon ebből mi lehet? Lesz-e valami? És annál szorítóbb érzés nincs, kedves testvérek, mint amikor az ember lelkipásztorként úgy érzi, hogy nincs mondani való. Mit kellene elmondani? Már mindent elmondtam. Ilyen humoros és vicces volt, talán egy vagy két évvel ezelőtt az egyik ünnepkörben gyerekek beszélgettek egymással arról, hogy hogyan is voltak az istentiszteletek, az a Szentendrei Református iskolában volt, a gyerekek beszélgettek, tanár kérdezte, hogy voltak-e istentiszteleten, és akkor az egyik gyermekünk azt mondta, nem a miénk a szószoros értelemben, egyik pomázi gyermekünk azt mondta, vagy csobánykai gyermekünk azt mondta, hogy hát ő azért nem volt istentiszteleten, mert nem ért rá a pap. És akkor, amikor ezt én hallottam belül, olyan dühbe gurultam, hiszen abban az ünnepkörben csak 12 vagy 13 istentiszteletet tartottunk, melyből annak pontosan a felét, vagy ki több is, több mint felét éppen csobánkán tartottuk, mert emlékszem, akkor volt a régi imaház előtt a reformáció kőnek a letétele is, még nagy csütörtökön is két istentiszteletet tartottunk. És egy-egy ilyen ünnep után nagy kérdés, hogy van-e mondani való? Vagy eszembe jut, régóta láttam azt a testvéremet, nem csak most, hanem egyébként is a templomban, aki feszengbe vallotta be itt a pomázi gyülekezeti teremben, talán azon a helyen, ahol most a feleségem ül, hogy hát ő bizony nem fog járni Isten tiszteletre, mert nincs mondani való. Istennek az igéje most megbátorított engem, és megbátorít mindannyiunkat. Azután kiöntöm, kitöltöm lelkemet. A testi dolgok után Isten kitárolkozik, önmagát adja, önmagát kínálja, önmagát ajánlja, hogy megkoronázza önmagával a mi életünket. És ezzel kapcsolatban olvassuk Lukács evangéliumában Jézus Krisztusnak a mondatát, szavát, hogy a szent lelket azt kérnünk kell. Az Isten fiainak kérniük kell, hogy életüket meggazdagítsa. Kérni és kapni. Ilyen az evangélium, ilyen egyszerű, ilyen valóságos. Hogyha kérjük tőle, hogy meggazdagítson bennünket önmagával, akkor megadja. Te is kérheted. Én is kérhetem. Mindannyian kérhetjük, hogy Isten ne csak úgy adjon szabadulást ebből a nyomorult karantén helyzetből, hogy egymást megölelhessük, adja meg azt is, hanem hogy árassza ki az ő lelkét. Kérje az, aki még eddig nem kérte. Kérje az, aki eddig minden mást kér, csak a legfontosabbat nem. És kérjük mindannyian, akik már kapták, vették, kaptuk, vettük Istennek a szent lelkét. De most úgy érezzük, hogy üresek vagyunk. Úgy érezzük, hogy visszhangos a mi életünk. Csak saját magunkkal vagyunk elfoglalva. És hiszem, hogy megkapjuk. Azután kitöltöm lelkemet, olvastuk az igében. Mindenki megkapja. Nincsen korhoz kötve, nincsen nemhez kötve. Ifjú és öreg egyaránt megkaphatja, zsidó és pogány úgy szintén. Így olvassuk az első pünköst történetében az apostolok cselekedete írott könyvben. Mindnyájan megteltek szent lélekkel. Mert Isten szent lelke nincs helyhez kötve. Nem csak a templomban lehet megkapni, hanem mindannyiunk otthonában el lehet kérni. Nincsen különös liturgikus alkalomhoz kötve. Hiszen a leghétköznapi módon is eljön az emberhez. Bárki, bárhol kérheti és megkaphatja. És egészen új élete lesz. Mert a lélek felszabadít, a lélek megújít, a lélek éppen a hétköznapokban mutatja meg a munkáját. Ezért kérjük erre az esztendőre. Kedves testvérek, az is felvetődik, hogy hogyan lehet kérni Istennek a szent lelkét. Nincsen erre recept. Nem lehet azt mondani, hogy csak ez és ez és ez az út az, ami igaz. De az is igaz, hogy Isten lelkét legtöbbször, amikor kiáradt, akkor közösségben kérték. Úgy az első pünkösd napján, mint a proféták idejében. Közösségben együtt Éppen ezért tartom fontosnak azokat a közösségi alkalmainkat, amelyeket valamilyen formán tudunk gyakorolni, akár az online térben, akár egyéni csendességünkben, ima közösségben, vagy éppen bibliaórában, Isten tiszteletben. Mert Isten az ő szent lelkét azt elsősorban nem magánhasználatra adja, ahogyan Gyökösi Endre mondta, nem azért adja, hogy nekem jobban menjen, hogy ne fájjon, hogy ne legyen nehéz. Isten nem benzinnek adja az ő szent lelkét, hogy életünk tovább pöfögjön, hanem azért, hogy az ő országát építhessük. És úgy kell kérnünk, hogy a mi szívünkben legyen hely neki. Nem egy tele töltött pohárba, hanem a megüresített emberi szívbe. Nem véletlenül mondja Jézus a boldog mondásokban, boldogok a lelki szegények, boldogok a lelki koldusok, és nem a szegénység miatt boldogok, hanem azért boldogok, mert van hely az ő életükben Istennek. Üresen kérték, üres szívbe kérték, tiszta szívvel kérték, és betölti azt az élő Isten. Kérjétek, és várjátok. Ne magunkból akarjuk kicsiholni valahogyan a lelkesítő szavakat és dolgokat, mert a Szentlélek nem az ember részének egy része valahol a lelkünk mélyén, amit valahogyan fel kellene ébreszteni, hanem Isten szent lelke az kívülről adatik. Hozzánk érkező ajándék. Éppen ezért minden olyan gyülekezeti vagy egyéni akció, amelyben azt gondoljuk, hogy majd kívülről befelé mehet a lelkesítés, emberileg módon, emberi formában gondolva az lehetetlen. Emberi szó az nem fog senkit sem arra bátorítani, buzdítani, hogy kitartó legyen. Sőt, az sem, hogy ember saját magában keresse meg azt a helyet, azt a kis részt, ahol önmaga kiteljesedhet. Isten lelke az életet megkoronázó ajándék, amit ő maga ígér. Nem bennünk szunnyad, hanem önmagában. A napokban olvashattuk Nikodémusnak a történetét. Az új születésről volt ott szó. Új életről. Olyan életről, olyan polgárságról, amelyet csak a Szentlélek adhat az embernek. Olyan teljhatalomról, amelyet Isten ad az övéinek. Újjászületésben. Szépen írja Szabó István püspök úr erről az igehelyről az óévi magyarázatában. Milyen ez a beszélgetés? Vajon Jézus más irányba viszi a dolgokat, mint korábban? Azt mondja, nem. Jézus visszatér a prófétai tanítás lényegéhez. Azaz, hogy az új élet, a szabadulás az Isten szent lelkének az ajándéka. Kérjétek, kérjük teljes reménységgel, kérjetek és adatik nektek, és Isten megadja a Szentlélek ajándékát. Zörgetőnek megnyittatik, mondja az ige. És ő az, aki zörget, adná önmagát. Kulcs fordulással vár, ahogyan adventben érekeltük. Igen, a Szentlélek kiáradása Isten legnagyobb ajándéka, amit egy gyülekezet közösségének, egy népnek, egy nemzetnek adhat. Ezt élik meg Jézus tanítványai az első pünkösdben, ezt élik meg a nagy ébredéseknek az alakjai, lelkipásztorok és gyülekezeti tagok. Isten lelke kiárad. Mert hogy ő építi a mi jövőnket. Ő adja önmagát. Hány idős ember álmodik Istenről? Hány fiatal ember látja Istennek az akaratát? Hol vannak a fiúk és a lányok, akik hallják Isten szavát? Bárcsak beteljesedne rajtunk mindaz, amit Mózes 4. könyvében olvasunk, bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és rájuk is kiárasztaná lelkét az Úr. A nagy változásokat mindig Isten lelke adta. Persze, jól tudom, én magam is, hogy a várakozásnak az időszakát éljük. Isten azt ígéri, hogy szent lelkét kiárasztja mindenkire. Azt ígéri, hogy egykor majd Izrael megtér, elfogadja Jézust messiásának. És akkor a lélek jövendőlése is be fog teljesedni. Imádkozzunk azért, kedves testvéreim, hogy Isten töltse ki Pomázon, Csobánkán az ő lelkét, hogy legyen nagy ébredés, hogy beléphessünk az ő országába, hogy ott legyünk azon a helyen, ahol az Úr lesz, ami menedékünk, ami pajzsunk, hogy kimondhassuk azt, amit már január 1-én is kimondtunk, ő a mi Istenünk. És nincs senki más. Nincs senki más, akiben reménykedünk. Ez a nagy profétikus ígérete Isten lelkének kiáradásának. És ebben a pillanatban az ember, az földhöz ragadt, a testi, már nem csak a múltjában és jelenében keresi önmagát, hanem látja a jövőt. Azt a jövőt, amelyben nincsen társadalmi korlát, szolgák és szolgáló lányok is részt vesznek. Azt a jövőt, amelyben a vén, az öreg nem alkalmatlan, hiszen mi így szoktuk mondani, alkalmatlanok, nem alkalmatlanok öregségük miatt, a fiatalok pedig nem alkalmatlanok tapasztalatlanságuk miatt. Mindenki részesül Istennek a nagy ajándékában. És amikor ez megtörténik, akkor azt mondja Isten igéje, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Isten lelkének kiáradása után ott van a szabadulás. Honnan is indultunk? Onnan, hogy valamikor a 20. századnak az elején a Morze ABC-ben elfogadták a nemzetközi segélyhívásnak a jelét. Három rövid, három hosszú és megint három rövid ütem. Mit mondtunk? Hogy az Úrtól várjuk a szabadulást. És íme ide érkezünk, amikor Isten kitölti az ő lelkét, önmagát adja, lényegét jelenti ki, és nevének segítségül hívása a szabadító erejét adja, a belévetett bizalmat fejezi ki, Mert a szabadulás és a szabadítás ott van, ahol az Úr neve lakozik, a Sion hegyén Jézus Krisztusban. És a Sion hegyi szabadulásnak hite előképe a Golgotainak, ami megváltónkénak. Hogy a menekülés, a győzelem azoknak osztályrésze lesz, akik a pusztulás gyűrűjéből megszabadultak, és akiket életközösségre hívott önmagával, az önmagát ajándékozó Istennel az Úr. Éppen ezért, ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te ajándékozó Isten vagy, hogy nem igaz, hogy olyan távol lennél tőlünk, hogy ne hallanád imádságunk szavát. Nem igaz, hogy te ne lennél a mi vigasztalónk, reménységünk és bátorítónk. Önmagadat ígérted, és önmagadat adtad a mi menekülésünkül, szabadításunkul. Köszönjük a te fiadat, Jézus Krisztust. És köszönjük, hogy a te lelked olyan ajándék, amely nem belülről ébreszthető fel, hanem amelyben önmagadat adod nekünk. Nem csak azért, hogy éljünk, hanem hogy életünket önmagaddal meggazdagítsad. Hogy valóban lelkiek lehessünk. Hogy valóban lépjünk feléd, hogy valóban a te hazádba, országodba készüljünk, ahol nem csak jó lesz a dolgunk, hanem az üdvösség lesz a részünk. És addig pedig bátorítasz és buzdítasz bennünket, hogy másokat is hívjunk hozzád, hogy mások is kérjék a te lelkedet, hogy mások is üres szívvel boruljanak le előtted, hogy mások is remegjenek és örüljenek a te jelenlétedben és áldásodban. Úrunk Istenünk, imádkozunk hozzád a mi gyülekezetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, akiknek egy része a holnapi napon újra elkezdi az iskolát. Imádkozunk hozzád a pedagógusokért, tanárokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az orvosokért, az ápolókért, a betegekért könyörgünk, Urunk, hagy számukra gyógyulást. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért. Vigasztalásodat ne vondd meg tőlük sem. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, református egyházunkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ma a veresegyházi református gyülekezetért, minden tagjáért, lelki pásztoraiért, előjáróiért. Hálaadással köszönjük velük együtt, hogy bővülhet az iskolájuk egy új összekötő szárnyal, ad, hogy ne csak az építkezést és az anyagi lavakat lássák, amely az év utolsó napjaiban megjelent, hanem a te szent lelkednek munkáját is. Imádkozunk hozzád, Urunk, településünk és országunk vezetőiért, ezért a világért, és kérünk téged, hogy szűnjék meg a járvány. Amen. Most Tiki saját csendességét, csendes imáját, vagy otthonában hangos imáját mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallod a mi könyörgésünknek szavát. Fiad így tanított minket imádkozni. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, hálát adunk Istennek, hogy megtartott bennünket a járványos időszakban, és köszönjük az értünk mondott imádságokat. Megköszönjük Isten tiszteletünk szolgálóinak, az igeolvastást Szabolné Jordán Krisztinának, a prelúdiumot Kurfis Gézának, a posztlúdiumot majd Cseri Annának és az Érfalvi családnak korábbi gyülekezeti napunk felvételehez, és köszönjük szépen az igehirdetés leírását dr. Puskás Attila testvérünknek. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 8 órakor és 20 órakor ima közösséget tartunk, szerdán 6 órakor online bibliaóránk lesz a Zoomon, csütörtökön 19 órától online presbiteri megbeszélést tartunk Isten tiszteleteink további rendjéről a Zoom programon, pénteken kis KT és nagy KT órák lesznek ugyancsak a Zoom program segítségével. Jövő héten vasárnap Isten tiszteletet közvetítünk a Csobánkai Református Imaházból és a Pomázi Református Templomból 9 órakor, illetve 10:30-kor. 15 órától Zoom gyermekisten tiszteletet tartunk, majd minden belépési kód gyülekezetünk honlapján, a hírlevélben és a Facebook oldalon megtalálható. Óvodásoknak szánt gyermekisten tiszteleti videóink is elérhetőek gyülekezetünk honlapján, a legfrissebb is. Hirdetem, hogy 2020. december 30-án harang szólt Fóris Géza halálának 7. éves évfordulóján, emlékezett felesége és családja. Fájdalommal hirdetem, hogy 2021. január 1-én elhunyt Gönczi Istvánné testvérünk, temetéséről később tudunk jelzéssel lenni. Istenünknek vigasztalása legyen a gyászoló családon és emlékező testvéreinken. Gyülekezetünk áldásbékesség újságát ajánlom mindenkinek, a költségekhez 800 forinttal tudunk hozzájárulni, olvasható ez, postaládánkba dobva és megtalálva vagy gyülekezetünk honlapján olvasva. Köszönöm szépen gyülekezeti tagjaink persejes adományát és az egyház fenntartásnak a lehetőségét már többen erre az esztendőre is rendezték az egyház fenntartást. Köszönjük szépen! Bibliaolvasó, kalausz, kalendárium és falinaptár még bőségesen kapható lelkészi hivatalban és még néhány Fülelajos képeslap naptár is. Lelki kegyességünk gyakorlásához fontosak ezek, kérem, hogy olvassuk közösen a Szentírást. Aki szívesen bekapcsolódna az igehirdetések mellé az ige felolvasásába, Óvári Ákos vagy Szabó István testvérünket hívja, illetve hogyha szeretnék, hogy közösen gyülekezetünkben is imádkozzunk egy-egy kérésért, akkor pénteken 12 óráig várjuk e-mailen vagy papíron postaládánkba dobva az imádságokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, záró énekünket keressük meg, záró énekül a 463. dicséretünket énekeljük, mindegyik verszakával, mind a 4 verszakával, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja hát, szívem és hazám. Oldj fel, kődj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt,
Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Hogy felküldj el, töltset üzzel, Isten élő lelke jöjj, légy vezérem hit. Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent, s Jézusommal légyek egy, már e földön lent. Hogy felküldj el, töltset üzzel, Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent. Isten élő lelke jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcon át mennybe fölragadj. Hogy felküldj el, töltset üzzel, Isten élő lelke jöjj, győzedelmet adj.
Testvéreim, mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Isten áldjon és őrizzen benneteket. Áldás, békesség.